Ez egy hihetetlenül fontos dolog. Einsteinnek volt egy olyan mondása, hogy az élet olyan, mint a biciklizés. Ahhoz, hogy egyensúlyban maradjunk, menni kell, mozogni kell. Tehát, hogyha nem mozgunk, akkor felborul az egyensúly. A álló biciklin nagyon kevesen tudnak egyensúlyozni. Ott is mozogni kell valamilyen irányba, ha nem is teker az ember, de valahogy egyensúlyozni kell. Tehát mozgás nélkül nincs egyensúly. Ez alaptörvény, alaptörvény minden tekintetben. Tehát egyik a mozgás. Ez azt jelenti, hogy azok a családok, ahol a gyermekek megszokják azt, hogy a szülőkkel együtt sportolnak fiatal korukban, azok az egész életükben folytatják a mozgásprogramot. Még akkor is, hogyha túlsúllyal küzdenek, még akkor is, hogyha az életük nem mindenben teljesen egészséges, de a mozgás az megmarad. Tehát rendkívül fontos, hogy mire neveljük a gyermekeinket. A mozgás életünk végéig. Ez egy fontos dolog. A mozgás szervek azok csak akkor egészségesek, hogyha mozognak. Nem túlterheléssel. Tehát nem úgy, hogy most már minden porckopás, sérülés egyéb bekövetkezzen, mert ugye az élsport az túlterheléssel jár. Tehát egyik dolog ez a mozgás, amiről beszéltem. A másik a pszichés állapot. Azt látjuk, hogy az idősödő embereknél a pszichés állapot hát az igen ilyen furcsán változik, mert ugye egyrészt beépítették magukba azt a sztereotípiát, hogy nekem most már úgyis befellegzett, hagyjuk az egészet, és akkor ilyen saját korlátokat építünk be. Leépítjük saját magunkat, abba hagyják a sportot, illetve örömet okozó tevékenységet is. Tehát egy boldogtalan állapotba kerülünk. Na most, hogyha megpróbáljuk ezt a dolgot megváltoztatni, akkor mi lehet a technikánk? Hogyha a lelki folyamatokat nézzük, az egészséges lelki folyamatokat, van egy ilyen ezzel foglalkozó tudomány, ugye a pszichológia, amelyikben bevezettek egy olyan fogalmat, idegen szóval mindfulness, ami azt jelenti, hogy a teljes életet megélni az adott helyzetben, tehát mindenféle előítéletmentesen, teljes mértékben megélni az adott szituációt. Mire gondolok én? Amikor valaki, és milyen érdekes statisztika, azok az emberek, akiknek van valamilyen kis kedvenc állatkájuk, amivel foglalkozni kell, főleg mondjuk kint sétáltatni, azok valahogy egészségesebben tudnak maradni, és boldogabbak. Nem csak azért, mert ilyen kis szőrös valamit tudnak simogatni, meg nem csak azért, mert az az állat hűségével visszajelez, hanem azért is, mert egyszerűen kénytelenek mozogni, kint tartózkodni. És ugye mit látnak az állattól? Hát az állat az a pillanatnyi helyzetet megéli. Keresi az illatokat, megy oda a fákhoz, stb. Tehát ő abban a valóságban van, teljes mértékben, abban a teremtett világban, aminek minden részletére figyel. Na hát nekünk is ez a dolgunk. Tehát ki kell menni, kiszabadulni a lakás szorításából, megszabadulni azoktól a pszichés terheket is jelentő különböző információktól, kimenni a természetbe. Elcsodálkozni azon, hogy a teremtett világ mennyi gyönyörűséget teremtett számunkra, hogy mi élvezhessük. És akkor kikapcsoltunk mindent, ami stressz egyebek, mert nem arra figyelünk, meg nem azon rágódunk, hogy mi történt régen, meg hogy kibántott meg, meg nem idegeskedünk, meg nem szorongunk, hanem egyszerűen megéljük a valóságot.
És hát ugye hozzátartozik ahhoz is, hogy az elmagányosodás érzése tulajdonképpen ezekre az emberekre nem is hat, vagy
igen,
kevésbé hat.
Igen, mert érzik maguknak a helyét a világban, tehát élvezik azt, hogy most itt vannak, és nem ott a sötét szobában, a sarokban ülve rágódnak azon, hogy mi minden sérelem érte őket. És ennek következménye az a pszichés változás is, hogy azok, akik nem tudják ezt a mindfulness gyakorolni, azok rágódnak egy csomó mindenen, ilyen rigaják alakulnak ki, ragaszkodnak olyan ritusokhoz, aminek már a világon semmi értelme, mert meghaladtuk azt az időszakot, bezárul körülöttük a világ. De erre szoktuk azt mondani, hogy fiatal akkor maradsz, hogyha figyeled, hogy mit csinálnak a fiatalok. Tehát megpróbálod megérteni, hogy működnek ők. Hogy nem kell rettegni attól, hogy most megjelentek ezek az új kütyük, hogy most ilyen mobiltelefon, meg informatikai rendszerek, és akkor jaj, hogy is kell ehhez hozzányúlni, hanem érdeklődéssel, nyitottsággal tekintünk e felé, még idősebb korban is, Én azt gondolom, hogy édesanyám szellemi frissességét azt tartja fönn, hogy 70 éves kora körül az írógépen, mert ő elég jó tízújjal tudott írógépen írni, elkezdte megírni a családtörténetet. És akkor én azt mondtam neki, hogy jaj, édesanyám, hát itt van, amit te újra lehúztál, meg újra írod. Mondom, mennyivel egyszerűbb, ha egy számítógépen csinálnád? Jaj, hát ettől meg rettentesen megijedt, hogy mi az? Ő nem ért a számítógéphez. Mondtam, hogy semmi más. Ugyanaz, mint az írógép, azzal a pici különbséggel, hogy egy gomnyomással tudsz törölni, nem kell radírozni, satírozni, új lapot befűzni. És megtanulta a szövegszerkesztő használatát.
Hány évesen?
Hát 70-valahány évesen kezdte el, és aztán rájött arra, hogy hát van más is az internet világa. Szóval ezeket a dolgokat, hogyha meg akarjuk előzni, akkor gyakorlatilag a demenciának is elébe mehetünk, mert forog az agy. Mert ugye az első gond az, amikor észreveszik, hogy hú, nem úgy működik a memóriánk. Ujjaj, hát teljesen kétségbe vagyunk. Esve, hová tettem a szemüvegem, kimegyek a kamrába, miért is jöttem ide? És akkor, hát akkor én már biztos butulok, már nem jut eszembe, vissza kell menjek, hogy eszembe jusson, hogy miért is jöttem ide. Ennek még nem az elbutulás az oka, hanem az úgynevezett fókuszálás, figyelemfókuszálás. Tehát én elindulok valahonnan, valahova, közben szól a rádió, vagy megy a tévé, vagy ilyesmi, kaptam egy új információt, kizökkent abból a folyamatból, a fókusz elvész arról, hogy miért is jöttem ide, és amikor ott vagyok, ott állok, akkor már ezer más dolog jutott eszembe, és hú, miért is jöttem ide? Vagy hová tettem a szemüket, nem emlékszem rá. De hogy hol van a kulcsom, vagy egyéb más ilyen dolog, vagy olvasom a szöveget, és hiába olvastam el, nem emlékszem, hogy mit olvastam. Ez azért, mert miközben én olvastam, egy csomó minden más is zakatolhatott az agyamban, tehát elveszítettem a fókuszt. Tehát ez még nem a demencia. Ez egyszerűen csak arról szól, vagy pedig olyan lelki állapotban vagyok, depressziós vagy szorongó, az megint megváltoztatja a lelki működésünket, eltereli a figyelmünket arról, amit csinálunk, és akkor azt úgy éljük meg, hogy ó, nem jut eszembe a neve, pedig ezt nagyon jól tudtam, és most gondolkozom rajta, ilyenkor meg kell állni, a fókuszt arra helyezni, amit én el akarok érni gondolkodásban, és akkor kikapcsolni mindent. Tehát akkor lekapcsolom a rádiót, kikapcsolom a tévét, azt mondom a másiknak, hogy most ne szólj hozzám, mert én most felszeretném idézni annak a valakinek, valaminek a nevét. És elkezdem pörgetni magam a gondolatait abba az irányba, amiről eszembe juthat az a valaki vagy valami, amit én most ki akartam mondani, de nem találtam a megfelelő szót. Tehát ilyenkor a fókuszt kell ráhelyezni, és bejön. Tehát nem kell attól félni, hogy jaj, én teljesen meghűltem. Azért vannak olyan jelenségek, ugye a demencia, ami viszont már a gondolkodás elbutulását jelenti.
A demencia az egy nagy mumus, ugye?
Az nagy mumus.
Már öregedési folyamatokban, tehát hogy már attól tartunk, hogy majd a demencia utolér minket, de amúgy mindenkit utolér valamilyen mértékben?
Sajnos az a tapasztalat, és statisztika, hogy a 65 éves lakosság között 5-10%-os gyakorisága, 75 éves lakosságban 15-20% valószínűségű a demencia. Miért? Hát az egyik az Alzheimer-kor, aminek nem tudjuk az okát, de egyre többet fedezünk föl, de valószínűleg ebben a diagnosztika is benne van, hogy élénkebben figyelünk erre a dologra. A másik pedig az úgynevezett vaszkuláris vagy érrendszeri demencia, vagyis amikor már az agy oxigén ellátása kialakult érszűkület következtében romlik, pusztulnak az agysejtek, elsősorban az oxigénre nagyon érzékeny agykérgi sejtek, amelyek a memóriáért, a gondolkodás tartalmi formai dolgaiért felelősek. Tehát ez a demencia az, ami fenyegethet minket, de hogyha odafigyelünk az egészséges életmódra, akkor proaktívak vagyunk, és nem felejtjük el az aktivitást, a szellemi és fizikai aktivitást, akkor sokkal jobb minőségi életet biztosíthatunk magunknak.
Ha már a szűrővizsgálatokat említettük, még egy gondolat erejéig arra kitérnék, hogy itt már időskorban az, hogy mondjuk élvezhetőbb legyen, vagy elviselhetőbb az idősödéssel járó folyamat, el kell menni szűrővizsgálatra? Tehát érdemes magunkat így is karban tartani?
Igen, mint mondottam volt, ugye ezek a szűrővizsgálatok elsősorban, amelyek ilyen kampányszerű szűrővizsgálatok, elsősorban a daganatos betegségek kiszűrésére szolgálnak. Na de szűrővizsgálatnak számít az is, hogyha valaki rendszeresen megméri a saját vérnyomását, és odafigyel arra, hogy ritmusos-e a pulzusa. Csak ennyi. És hogyha azt látom, hogy elkezd fölfelé menni a vérnyomás, vagy azt látom, vagy azt tapasztalom, hogy nem egyenletesen működik a szívem, akkor el kell menni az orvoshoz, hogy hoppá, én ezt észleltem. Vagy lehet azokat a lehetőségeket megragadni, amelyek vannak ilyen szűrőbuszok az országban, itt ott, amit meg szoktak jelenni egészségváros címen, és akkor elmegyek egy szűrővizsgálatra, mi a tapasztalat? Nagyon sokszor csak azok az egészségtudatosok, akiknek már valami problémájuk volt, és emiatt elkezdenek odafigyelni magukra, és nagyon kevés az egészségtudatos ember, aki azt mondja, hogy én tök jól érzem magam, a világon semmi bajom nincs, de azért csak elmegyek, megnézem, és akkor megnézek egy PSA-t a férfiaknál, hogy nincs ott az 50 éves kor fölött valami elszabadult dolog a prostatájában, vagy elmegy rendszeresen ugye a nőgyógyászati szűrésre, mammográfiára, csináltat évente egy laborvizsgálatot, amiben úgy végignéznek mindent, ami fontos, amiből már korai stádiumban észre lehet venni, hogy van-e valami változás, és hogyha azt látom, hogy emelkedett a reggeli éjgyomri vércukorszint, az lehet, hogy még nem cukorbetegség, csak úgynevezett csökkent glukóztolerancia, tehát nem tud feldolgozni annyi szénhidrátot a szervezetem, mint amennyit én beviszek, akkor ezzel megkeresem az orvost, aki megfelelő tanácsot ad, hogy milyen életvitelbeli változást kell csinálni, mennyi lenne az optimális testsúlya, hogyan fogjon le arra a testsúlyra, amivel megelőzheti a későbbi betegséget, vagy későbbre tolhatja annak a kifejlődését, mert úgy lehet, hogy genetikai hajlamot van. Tehát ezek a szűrések, amik igazán hasznosak.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában az egészséges öregedésről beszélgettünk dr. Herceg László egriházi orvossal. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta és technikus kollégáim Karkus István és Birincsik Márton, valamint az adás szerkesztője Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22 óra 10 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!